Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan csodálatos Isten vagy, olyan jó olvasni a Szentírásban a különböző emberek gondolatait rólad, és olyan jó, hogy ezeket a gondolatokat, ezeket te inspiráltad. És megismerhetünk téged a Szentírásból, hogy te egy csodálatos, szerető Isten vagy, aki mindent megteszel azért, hogy veled közösségben lehessünk. És tudjuk azt, hogy csak ez a közösség az, amely a mi életünknek a problémáit megoldhatja. És köszönjük azt, Urunk, hogy bár mi eltaszítottunk magunktól téged, te nem hagytál minket elveszni. Köszönjük, hogy utánunk nyúltál, utánunk küldted a te fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy az ő áldozata árán újra közösségben lehetünk veled. Hálát adunk ezért, Urunk, és kérünk téged, hogy ezt a csodálatos örömhírt, ezt tudjuk hirdetni az emberek között. Ámen.
Jó reggelt kívánok mindenkinek. Igen, nyár van, meleg van. Biztos le fogok izzadni jó rendesen, de jó látni mindenkit, és látni, hogy vannak újak köztünk is. Nagyon mindig örülök az újaknak, nem fogom kérni titeket, álljatok fel, de vegyünk őket észre, és fogadjuk őket sok-sok szeretettel. Tehát Isten hozott mindenkit a Sarokkő gyülekezetben, Fűtő Robi vagyok, a gyülekezetnek a lelkészünk, és benne vagyunk a Máté sorozatunkban, már elég régóta. Most a 21. fejezetben vagyunk, és azt a címet adtam a prédikációnak, hogy Jézus az alázatos provokatúr. Nem tudom, hogy ez egy jó magyar szó. Provokálni, provokatúr. Provokatúr. Lehet, hogy én franciai eredetű. Lehet. De hadd kezdjem azzal, hogy tudod, vannak emberek, akik nagyon szeretik a rendet. Ugye? Nagyon szeretnek, amikor a dolgok jól működnek. A dolgok úgy működnek, ahogy kellene. És ezek az emberek, amikor a dolgok jól működnek, szeretik konzerválni ezeket a dolgokat. Nagyon fontos számukra a hagyományok. És Európában ez nagyon fontos, a hagyományok nagyon fontos Európában, és ez egy jó dolog. Egyet értek ezek dolgokkal. És vannak olyan emberek, akik szeretnek felborítani a rendet, megváltoztatni dolgokon, és amikor valami nem működik, lecserélik. Ezek az emberek forradalmárak. Körülnéznek, és nincsenek megelégedve azok a dolgok, amit úgy mennek, ahogy kellene, mert ők jobbá akarnak tenni a világot. Készen vannak mindig új dolgokat kipróbálni. Egy olyan Jézust fogunk látni ma reggel, aki a történelemben a legnagyobb forradalmár volt. A legnagyobb forradalmár, aki nagyon provokatív volt. Provokálni azt jelent, és úgy fogom használni ezt a szót, hogy amikor valaki mond valamit, vagy tesz valamit, hogy kiváltson egy reakciót a másik emberből, jó? Ez, amit értem, hogy provokálni alatt. Teszek, mondok valamit, mert akarom kihozni egy reagálást a másik emberből. A másik ember örülni fog, vagy lehet, hogy ideges lesz tőle, de valamit fog történni benne, ugye? Nem lehet csak langyosan fogadni egy provokálás. Tehát ma reggel azt fogunk látni, mindent, ami Jézus mond, és mindent, amit ő tesz, az itt mondja, hogy kiváltson egy reagálást az emberekből. Provokálni szeretne őket. Az az ő célja, hogy felforgatja egész Jeruzsálemet. A Máté evangélium sorozatban ott tartunk, 21. fejezetnél vagyunk, és a Jézus Krisztus végre, 21 fejezet után végre megérkezik Jeruzsálemben. Végre megérkezik Jeruzsálemben, ugye a zsidóknak a fővárosa, és eddig Jézus vidéken tartózkodott, vidéken tanított, vidéken gyógyított, és először Máté szerint érkezik Jeruzsálemben. De mielőtt felmennék Jeruzsálemben, emlékezzünk arra, hogy a múlt héten is láttunk, hogy Máté 20. fejezetében Jézus már háromszor előre elmondta az ő tanítványainak, hogy mit fog történni vele, amikor megérkeznek Jeruzsálemben. Emlékeztette őket, hogy az emberek meg fogják ölni őt. Háromszor ilyesmit mondott. Olvasom csak fel az egyiket. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Ime, felmenjük Jeruzsálembe, és az ember fia átadik a főpapoknak és az írás tudóknak. Halára ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Azt is láttuk a múlt vasárnap, azzal az igével befejeztük az egészet, a 20. fejezet legvégén, amikor Jézus azt mondja, hogy az ember fia azért jött, hogy az életét adja váltságul sokakért. Tehát ez volt a célja. És Jézus ezt elmondta tanítványainak. Ne felejtsetek el ezt. Ez az én célom. Azért jöttem, hogy adom az életemet váltságul sokakért. Tehát Jézus előre ezt elmondta tanítványainak, hogy ezt mindig tartsák az ő szemük előtt, ne felejtsenek erre, nagyon-nagyon sok minden fog történni azon a héten, amikor Jézus Jeruzsálemben megy. Bevonul, sok minden történik, de ezt erre ne felejtsetek. Ez a cél, ez a lényege az egésznek. Jó? Itt nem kell megijedni, amikor engem fognak megölni. Minden megy az én tervem szerint úgy, ahogy előre megmondtam nektek, jó? Tehát hangsúlyozza ezt, háromszor elmondja nekik, hogy ő lesz az engesztelő áldozat a mi bűnénkért, és ez a lényege. Tehát imádkozunk, és nézzük meg, hogy Jézus hogyan kavarja fel az egész várost az ő megérkezésével. Hogyan provokálja őket, és mi az üzenet, amivel provokálja őket. Jó? Mert menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérünk, hogy az Úr szóljon hozzánk. Imádkozunk. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy az előbb énekelhettünk Jézus a királyról. És Úr Jézus, kérjünk, hogy te szólj hozzánk ma reggel. Köszönöm, hogy kérhetünk tőled, hogy te nyisd ki a szemünket, és puhítsd meg a mi szívünket. Engedj, hogy lássunk téged. Engedj, hogy tudjunk az egész szívünkkel, az egész lényünkkel veled találkozni, és imádni, hiszünk, hogy te vagy a király. Köszönjük ezt a bevonulást, amikor Jeruzsálemben megérkeztél. Köszönöm, hogy azzal a céllal mentél, hogy provokáljan az embereket, és köszönöm, hogy ma reggel is szeretnél minket provokálni. Nem szeretnél, hogy mi csak langyosan fogadjunk téged. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, szólj hozzánk, használ fel a te igédet a mi életünkben, a mi szívünkben, engedd, hogy valójában téged lássunk és téged imádjunk. Így légy velünk, és köszönöm, hogy ezt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Még egy fontos dolog, amit Jézus Krisztus csinált, mielőtt megérkezett Jeruzsálemben, még egy dolgot szeretnék említeni nektek, egy fontos csodát tett, mielőtt megérkezett Jeruzsálemben, és amit kihagytam a múlt prédikációban, de ugye végig menjünk, és ezeket nem akarjunk kihagyni. Tehát a 20. fejezetben, a legvégén erről olvasunk, amit Jézus tett. Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt, és íme két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, így kiáltoztak. Uram, Dávid fia! Könyörülj rajtunk! A sokasága azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltoztak. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! És Jézus megállt, megszólította őket, és azt kérdezte, mit akartok, mit tegyek veletek? Ők ezt felelték, Uram, nyiss meg a szemünket! Jézus megszánt őket, és megérintette a szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Tehát Jézus ezt az utolsó csodát megtette, mielőtt megérkezett Jeruzsálemben. És miért tette meg ezt a csodát? Mi az üzenet ennek a csodának, ugye? Az, hogy lelki értelemben, átvitt értelemben azt látjuk, hogy Jézus az, aki tudja bárkinek a szemét kinyitni. Ugye, hogy lássák őt, hogy felismerik, hogy ő kicsoda. Hogy leessen a tantusz, ja, de vagy a messiás, de vagy az egyetlen, aki tud minket meggyógyítani. És ez egy nagyon fontos üzenet, ugye? A másik evangéliumon meg is nevezik az egyik vakember, Bartimeus, ugye? És ő kezdett kiáltani, és ott van a tömeg, és a tömeg az hallgass meg, csendben legyél, és a Bartimeus egyre hangosabban kezd kiáltani. És Jézus hallja a tömeget, de megáll. Miért? Mert minden egyes ember fontos Jézus Krisztusnak. Nincsenek kicsi emberek. A tömeg nem a lényeg, hanem az egyéni ember fontos Jézus Krisztusnak. És ha ma reggel itt van, és még nem ismered ezt az Jézus Krisztust, nem igazán látod ő, hogy ő kicsoda. Jézus ugyanazt mondja neked ma reggel, kiáltsál hozzám. És én ki tudom nyitni a szemedet, hogy lásd engem, hogy engem imádjál, hogy lásd, hogy én ki vagyok. Jézus Krisztus, ő az egyetlen, aki ezt tudja megtenni. És ha itt ülünk, és már ismerjük az Úr Jézus Krisztus, akkor is tudunk kérni, hogy Uram, nyisd meg a szememet. Engem, hogy lássalak valójában, hogy ki vagy, mennyire csodálatos Isten fia vagy nekünk. Tehát Jézus megteszi ezt a csodát, mert bevonul Jeruzsálemben, és vannak, akik ismerik, és vannak, akik nem ismerik. És ez nagyon érdekes, hogy mind múlik az, hogy valaki ismeri, és mind múlik az, hogy nem ismeri. Ez egy csoda. És Jézus Krisztus ezt a csodát bármikor, bárkivel tudja ezt megtenni. És ezzel bevonul Jeruzsálemben, jó? Tehát nézzük meg végre most. Jézus első provokatív tett, ahogyan megérkezik Jeruzsálemben, és figyeljük meg, hogy mi a mondani való ennek a tettnek. Mit akar üzenni ezzel a tettel? Jó, tehát az első 11 verset olvassunk fel. Tehát a 21. fejezetet kezdjük ma reggel, az első 11 verset nézzük meg. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Bétfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Mondjátok meg Sion leányának, ime, királyod jön hozzád, aki alázatos és szamár hátán ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette a felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsána, Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében, Hosanna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, hát kicsoda ez? Sokaság ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názaretből való proféta. Oké, nézzük meg, mit is történik itt. Tehát először arról olvasunk, hogy Jézus ugye megkéri a tanítványaitól, hogy menjenek az előtte levő faluba, és találjanak meg neki egy szamarat és egy csikót. És Jézus elmondja ugye neki pontosan, hogy hol fogják megtalálni azt a csikót. Sőt, a Lukács evangélium még részletesebben le van írva, hogy ahogy beérkeztek a faluba. És mi történt? Tanítványok oda mentek a faluhoz, és minden megtalálták úgy, ahogy le van írva Jézustól. De Jézus előre látta mindent, és az emberek, amikor megkérdezték tőle, hogy mit csináltok, a tanítványok válaszoltak neki, hogy úgy, ahogy Jézus mondta neki, az Úrnak szüksége van rá. A Lukács evangéliumban részletesen le van írva. Minden, Jézus hogy tudta ezeket? Hogy tudta pontosan mit fog történni vele? Azért, mert ő az Úr. Mondd meg nekik, hogy az Úrnak van szüksége rá, de Jézus az Úr, és azért pontosan tudja, mi van a következő faluban, és soha nem volt ott, és nem is látta, mert ő az Úr. Tehát a tanítványok személyesen átélik ezt a kis csodát, az majdnem, hogy csak nekik csinálja ezt a csodát. Hogy ők lássák, hogy Jézus mindent tud, és minden megy az ő terve szerint. Amit az Jézus Krisztus eltervezett, az minden tökéletesen megy. Jézus az Úr, az ő terve szerint. És Jézus tervében azt is szerepel, hogy ő szeretne bevonulni egy szamár hátán. De miért? Miért akar bevonulni egy szamár hátán? Hát azért, mert Jézus nagyon jól tudja, hogy az emberek, a zsidók nagyon jól ismerik a Szentírást, és tudják, hogy van egy profécia, ami arról szól, hogy a Messiás megérkezik Jeruzsálemben, mint egy király, aki egy szamár hátán ül. És Máté az 5. versben, ha menjünk vissza az 5. versre, ezzel a versre mondjátok, idézőjel, mondjátok meg Sion leányának, ime királyod jön hozzád, aki alázatos és szamár hátán ül, igavonó állat csikóján. Máté idézi a Zekariás proféciát, a Zekariás könyvét a 12. fészben, hol lesz levon írva. És Jézus ezt nagyon jól tudja, és azért akar szamár hátán ülni, mert ő tudja, hogy ők ismerik a Szentírás is. Ez a Szentírás a Zekariás könyvében arra szól, hogy a ti királyatok megérkezik egy csikó, egy szamár hátán. Tehát Jézus szeretne üzenni a Dávid városi lakóknak, ugye, mert Jeruzsálem az a Sion város, az a Dávidnak a városa, a tömegeknek, hogy a Dávid fia megérkezett. Tehát a várva várt király itt van, akiről proféták éveken keresztül megjelent, megérkezett a várva várt király. Most az a kérdés, hogy az emberek megértették azt, amit Jézus szeretett volna üzenni nekik? Hát igen, igenis, a 8. és a 9. versben arról olvasunk, ugye, hogy a tömeg a felső ruhájukat és az ágokat terítettek az útra, és kiáltották, Hozsána a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. Ezt kiáltották Jézus Krisztusnak. És amikor az emberek ezt mondták, miért ezt kiáltották? Azért, mert ők éppen idézik a 118. Zsoltár, ahol ez le van írva szó szerint a 118. Zsoltárban. Hozsána a Dávid fiának! Áldod, aki jön az Úr nevében! A 118. Zsoltár a Dávid fiáról szól. Aki jönni fog, Hozsána, ments meg minket! Tehát az emberek látnak és tudnak, hogy most mi történik itt. Ez az ember, aki szamár hátán vonul, ő a Dávid fia. Hozsána Dávid fiának. Tehát olyan, mintha megértették volna a lényegét. Királyatok megérkezett hozzátok. De mégsem értették mindent. Miért? A 10. versben a lakó városai azt kérdezték, hogy ez kicsoda? Kicsoda ez? Tehát én kicsit ilyen szkeptikusan. Ez kicsoda? És hogyan válaszolt Jézus rajongóit, amikor ezt megkérdeztek? Sokaság ezt mondta, ő Jézus, a galileai Názaretből való proféta. Tehát ő Jézus a názareti proféta. Magyarul a rajongóik se teljesen értik, hogy ő kicsoda. Ő egy proféta, de Jézus nem akarta üzenni, hogy ő proféta, vagy csak egy proféta. Tehát Jézus többet akart üzenni. Többet akart üzenni nekik. Ez nem akarta, hogy azt, csak azt gondolják róla, hogy ő valamilyen fantasztikus tanító, vagy egy nagyon fontos proféta. Hallgassatok meg, nagyon jó dolgokat fog mondani. Tehát biztos, hogy amikor az emberek ránéztek Jézusra, kicsit furcsán néztek rá, gondoljatok bele. Itt vonul egy ember szamár hátán, és az emberek kiáltoroznak hozzá, hogy Hozsána, Dávid fia. Biztos, most mi van itt? Kicsit fura. Miért fura? Mert amikor egy király, egy győztes király, ugye, bevonul egy városon, legyőzte az ellenséget, és most vonulást csinálnak neki, akkor egy király hogyan vonul be egy városon? Hát nem egy szamár, vagy csikó hátán, hanem egy ló hátán, ugye, egy nemes állaton, nem egy iga, vagy egy munkaállat, hanem egy nemes állaton, és egy király bevonul egy ló hátán, de Jézus Krisztus, ő bevonul egy szamár hátán, és ez egy kicsit fura. Tehát szeliden, az ötödik versben, és az ige ezt ki is hozza. Az ötödik vers, hogy szamár hátán ül igavonó állat csikön, és aki alázatos. Tehát a szamárnak a jelképe az, hogy ő egy király, de ő egy alázatos király. Ő egy alázatos király, nem olyan, mint a világi királyok. Tehát Jézus provokálja őket. Nem büszkén vonul be, hanem alázatosan. Tehát Jézusnak sikerült ugye felkavarni a jeruzsálemi lakóit. És ez volt az ő első provokatív tett és üzenetje. A Jeruzsálem királya megérkezett, a Dávid fia. És Jézus tudja, hogy most mindenki beszél róla, és kérdeznek, hogy ez kicsoda. Ez az ember, ő mit akar? Miért vonult be egy szamár hátán? Királynak tartja magát, de Jézus tudja, hogy felkavart az egész város, és mindenki beszél róla. De nézzük meg, Máté szerint mi volt a második provokatív tett és üzenetje, amikor megérkezett a városban. Következő versekben, 12-től 17. vers, Jézus megy a templomba. Nézzük meg, hogy mit csinál a templomba, 12. verstől. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árosítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galombárosok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablok barlangjává teszitek. Azután vakok és sáták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Még egy pár verset. Mikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták, Hozsána, Dávid fiának haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, hogy mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom, sohasem olvastátok gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretét? Erre ott hagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Akkor nézzük meg. Jézus bemegy a templomba, a kertjében, ahol váltanak pénz. A pénzváltók ott vannak, ahol templomai áldozatokat lehet megvásárolni. És ez nagyon-nagyon fontos volt, mert amikor valaki vidékről jött be, nem hozta magával az áldozatot, hozott magával pénz, és ott vásárolta a különböző áldozatokat. Tehát ez fontos volt az ő szertartásnak, hogy az emberek tudjanak ugye azt teljesíteni, amit a Szentírás parancsolt nekik. És amikor Jézus ugye közben felborítja az asztalokat, Jézus idézi az Ószövetséget, és megmagyarázza az embereknek, hogy miért is csinálja ezt, és mit akar üzenni neki. Tehát nézzük meg a 13. verset, mit is mond Jézus, amikor ezt csinálta. Megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik. ti pedig rablók barlangjává teszitek. És a Lukács evangéliumban minden nép számára, tehát az én házamat imádságházának nevezik minden nép számára. Na most, Jézus mit akar mondani nekik ezzel? Tehát Jézus, ez két igevers, amit ő idéz az Ószövetségből. És ha meg akarjuk érteni, hogy Jézus pontosan miért ezt mondott, akkor nagyon fontos visszamenni és megtalálni ugye a szövegkörnyezet ennek a két idézetnek, hogy Jézus honnan is vette. Mit akart üzenni ezzel a két mondattal? De nem csak bármit mondott, hogy pontosan tudta, hogy mit akar mondani, és azt is tudta, hogy az emberek ismerik ezek az igeverseket, jó? De figyeljük meg, Jézus ezek a versekben ő idézi Istent. Idézi Istent, tehát Isten mondta ezeket az Ószövetségben, de mi volt a szöveg kontextus ezeknek? Ézsaiás 56. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik ragaszkodnak a szövetségemhez. Elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek az oltáramon, mert az én házamat imádságházának fogják majd nevezni minden nép számára. Így szól az én Uram, az Úr, aki összegyűjti a szétszóródott Izraelt, mely gyűjtök azokhoz, akik összegyűjtöttem. Tehát Jézus Krisztus ezzel a verssel, ő idézi az Istent. És Jézus Krisztus azért haragszik, mert az Isten házában kellett volna lenni rengeteg külföldi emberek. Ugye? Azért így van leírva. Mert Jézus bement ebben a téren, és ott voltak a pénzváltók, csináltak egy biznisz az egészből, és abban azon a téren kellett volna lenni rengeteg külföldi ember, akik ott vannak és imádják az Úr Jézus Krisztus, vagy az Istent. Hogy boldogan imádni az Istent. De hol voltak a külföldiek? Hol voltak a boldog külföldi emberek? Nem voltak ott. Azért, mert a zsidók nem teljesítették az ő küldetésüket. Nem terjesztették az evangéliumot a jó híre világszerte. Nem voltak misszionárosok a másik népek felé. A zsidók nem is foglalkoztak a külföldiekkel, és abszolút nem zavarta őket, hogy nem voltak ott ugye, a templomnál. De van egy másik dolog, amit itt Jézus mond, amiért haragszik Jézus Krisztus. Az Isten népe elfordult Istentől. Na, nézzük meg, olvassuk fel a második igét, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Tehát megint Jézus idézi Istent, és ezt most Jézus veszi ezt a Jeremiás könyvéből. És ez egy kemény szöveg. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, öltök, paráznakodtok, hamisan esküsztök. Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután ide jöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet rólam nevezték el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Hát rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amit rólam neveztek el? Ma én is annak nevezem, így szól az Úr. Tehát Jézus idézi Istent, és Jézus úgy mondja nekik az Isten nevében. Tehát Jézus Krisztus képviseli az Istent. És azt mondja ezek a vallásos embereknek, hogy ti kívülről nagyon jól néztek ki, mint vallásos emberek, de a szívetek nem imádtok az Istent. Bálványokat és hamis isteneket imádtok, és nagyon távol vagytok Istentől. Nagyon távol vagytok Istentől. És Jézus ezzel a hirtelen megjelenésével a templomban, és ezzel a hirtelen tisztításával egy másik profécia is beteljesedett, és azt olvassuk a Malakiás könyvében, ami az utolsó könyv az Ószövetségnek. És itt is van egy profécia, amit előre mutat, hogy amikor jön a Messiás, mit fog csinálni. Ezt olvassuk a Malaki 3-ban. Hamar eljön templomba az Úr, aki utána vágytok, a szövetség követe, akit kívántok, jön már, mondja a seregek ura, de ki tudja majd elviselni a eljövetelének napját, és kiállhatna meg, amikor megjelenik. Mert olyan lesz az, mint az üdvösök tüze, és mint a ruha tisztító lúgja. Tehát ez az templomi tisztítás, ez az Jézus Krisztus az első templom tisztítás, igazából egy jelképes tisztítás volt. Jézus valójában azért jött, hogy felborítja az egész templomi rendszert, szertartás, ugye? Jézus Krisztus miatt, az ő engesztelő áldozat miatt, ugye, mit is csinált? Ott lát az egész templomi rendszer, látta, ott vannak a főpapok, akik hozzák az áldozatokat a templomba, és Jézus kimondja ezt, hogy ez az egész szertartás, ez fölöslegesé fog válni, ugye? Mert azok az áldozatok, azok nem tudnak kiengesztelni az Istent a mi bűnénkre. Az csak ideglenes áldozatokat. És Isten megszünteti az egész rendszer, amikor Jézus Krisztus eljön, mint az engesztelő áldozat, aki elviszi a világ bűnét. És Jézus Krisztus lesz a tökéletes áldozat, sőt, ő lesz a tökéletes pap, sőt, azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus lesz a templom. Ugye, mert azt mondja, hogy az én testem az Isten a temploma. A hely, ahol az Isten népe találkozik Istennel. Tehát jelképesen, ugye, Jézus Krisztus tisztítja, igazából ezt el akarja venni az egész rendszer, és ez meg is történt, ez az egész szertartás megállt. 35 év múlva jöttek a külföldiek, és lerombolták a templomot Jeruzsálemben. Megszűnt ez az egész, ez csak egy jelkép, amit Jézus Krisztus fog csinálni. Tehát nem csak tisztított rajta, hanem Jézus Krisztus kicserélte, vagy lecserélte az egészet. Most nem tudom, hogy de hogyan képzeled Jézus Krisztus, amikor megtette ezt, hogy kiűzte a pénzváltók ebből a térből, felborította az asztalokat. A János evangéliumban azt olvasunk, hogy Jézus Krisztus egy korbáccsal csinálta ezt. Most nem tudom, hogy milyennek képzelték Jézus Krisztus, amikor ezt megtette, hogy indulatos volt, vagy haragott, mintha láttam filmekben, hogy így, mint egy vadállat ember bement, és kitisztította ezt a teret. De én nem hiszem, hogy Jézus Krisztus ezt haraggal tette. Szerintem ez egy nagyon rossz kép róla. Szerintem Jézusban nagyon sok szeretet volt, és ami biztos, az, hogy nagyon alázatosan ezt megcsinálta. Miért merem ezt mondani? Ugye, mert a következő versben, mit is olvasunk a 14. versben? Azt olvasunk, hogy miután kitisztította és felborította az asztalokat, nem állt, hogy haraggal, hanem a bénák és a vakok látták őt, és mertek oda menni hozzá. 14. vers. Azután, hogy felborította az asztalokat, a vakok és a sáták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Tehát Jézus örömmel és szeretettel meggyógyította ezek az embereket, ugye? Szerintem mosolygva meggyógyította őket. Szeretettel mosolygva meggyógyította őket. És a papok ezt mind látták. A papok mind látták, ahogyan feleborította az asztalokat, ahogy meggyógyította a bénákat és a vakokat, és ti mit gondoltok? A papok hogyan reagálták, amikor látták? Ők mit gondolták? Le voltak nyűgözve? Hát ez fantasztikus. Minden ugyanúgy történik, mint a nagykönyvben. A vakok látnak, a bénák járnak, hát a proféciák beteljesednek, a papok örültek, le voltak nyűgözve, végre, Dávid fia megérkezett. Nézzük meg, hogy a papok hogyan reagáltak a következő versben. A 15. versben azt olvasunk, hogy haragra lobbantak. Haragra lobbantak. Most mi van itt? Mérgesek voltak, gyűlölték Jézus Krisztus, idegesek lettek. Lukács evangéliumban azt olvasunk, hogy meg akarták onnantól kezdve megölni Jézus Krisztust. De Jézus nem lepődött meg. Jézus Krisztus nem volt naív, ő provokatív volt. Provokatív volt, és nagyon jól tudta, hogy mit csinál ezzel a kemény szívű emberekkel. Nagyon jól tudta, hogy ezek az emberek pár nap múlva meg fogják engem ölni. Hiába csodákat művel, ugye? Hiába proféciákat beteljesít, vagy azokon keresztül beszél hozzájuk. Ők nem akarnak hinni Jézus Krisztusban. És ezek a mérges papok, ugye, semmit nem értenek, és semmit nem látnak Jézus Krisztusról. És föltesznek egy kérdést Jézusnak a 16. versben. Nézzük meg, hogy mit is tesznek föl nekik. Hallod, mit mondanak ezek? Hallod, hogy mit mondanak ezek? És miért mondja ezt? Miért ilyen szkeptikusan teszik föl ezt a kérdést Jézus Krisztusnak? Azért, mert ezek a papok félnek, hogy a rómaiak hallják, hogy az emberek dicsérik Jézus, mint a Dávid fia, mint a király, és attól félnek, hogy a rómaiak jönnek, és azt gondolják, hogy van itt egy lázadás és forradalom, és a római katonák jönni fognak, és halkítsd le ezek az embereket. Miért így beszélnek? És pontosan az, hogy Lukács evangéliumban azt olvassunk, hogy a papok azt mondják, hogy utasíts rendre a tanítványaidat. Hogy hagyják ezt abba, fejezzék ezt az egészet be. És Jézus a Lukács evangéliumban azt válaszolt nekik, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek is fognak kiáltani. De a Máté evangéliumban Jézus mit mondott nekik? Megint Jézus beszél hozzájuk egy ószövetségi idézeten keresztül, és nézzük meg, hogy melyik ige verset választott ki most Jézus, amikor beszél hozzájuk. A 16. versben sohasem olvastátok, pedig Jézus nagyon jól tudja, ezek a farizeus fejből tudják az egész ószövetséget. Soha nem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Tehát Jézus ilyen maximális tisztelet van a papok felé. Jézus tudja, hogy ha én akarok beszélni a papokhoz, akkor használom az Ószövetségemet. Ezek a papok mindent tudnak, mindent ismernek az Ószövetségben. A fejükben van. És használta ezt az idézetet. De ez hol van írva? Hol van írva, hogy a gyerek és csecsemő szájából szereztél dicséretét? Hol találjuk ezt meg? Hát a 8. Zsoltárban találjuk meg. Ezt a verset. És nézzük meg megint a szövegkörnyezet, mi megy előtte, és mi van utána. És Jézus mit akar üzenni, hogy akarja provokálni a papokat ezzel a verssel, jó? Tehát hol olvasom a 3. vers, ami jön utána. Gyermekek és csecsemők szája által is építed a hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémíts az ellenséget és a bosszúállót. Jézus azt ránézi a papoknak, és azt mondja, ti vagytok az ellenség az egésznek. Ti vagytok az ellenség. Ez a vers arra szól, hogy a gyerekek és a csecsemők fognak dicsérni az Istent az ő ellenségnek a jelenlétében. Wow! Jézus megmondja, hogy ti vagytok az ellenség. És csak hogy biztosok legyünk ebben, hogy miről is itt van szó, a gyerekek dicsérik Jézust, ugye? És mit mond Jézus magáról? Ő idézi a 8. Zsoltár, ahol a gyerekek dicsérnek a 8. Zsoltár. De kit dicsérnek a 8. Zsoltárban? Ezt olvasom nektek most. Ez a Dávidnak a Zsoltára, és így kezdődik ez a vers, vagy ez a Zsoltár. Ó, Urunk, mi felséges a te neved, az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet. És akkor mondja, gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleddel szemben, hogy elnémíts az ellenséget és a bosszú áll. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél. Jézus Krisztus azt akarja mondani a papoknak, hogy ez a Zsoltár, a 8. Zsoltár Istenről szól, de én ezt magamra veszem, mert a gyerekek most dicsérnek engem, és ez a Zsoltár rólam szól. Jézus Krisztus azt állítja ezek a papoknak, hogy én és az Isten, az én atyám, mi egyek vagyunk. Én vagyok az Isten fia. Én vagyok a Dávid királya, vagy a Dávid fia. Én vagyok a várva várt király, én vagyok a Messiás. Tehát Jézus Krisztus bemutatkozik, mint egy szelíd király. Alázatosan feláldozta magát értünk, mert szeret. A király megengedte, hogy megöljék őt, mert ő azért jött, hogy meghalljon értünk. Jézus Krisztus, amikor ő eljött, ő azért jött, hogy provokáljon az embereket. Ő provokált az embereket akkor, hogy kiváltson egy reagálás az emberekből. Hogy az emberek vagy csodálják, és imádják, vagy megölik. Tehát Jézusnak nincs ilyen kettes út. Hú, tök jó, amit ez az aranyos ember mond. Annyira jó bánik a gyerekekkel, szívesen meghallgatnám, ahogyan tanít. Azt hiszem, hogy szeretem ezt a profétát. Ő jobb, mint a többiek. Most ironizálok, de nagyon. Jézusnak nincsen ilyen fél út. Ő provokál minket ugyanúgy. Én vagyok a király. Én vagyok a messiás. És gondoljátok végig. Boruljátok le és imádjatok engem, vagy vessetek el és öljetek meg engem. Nincs egy harmadik út. És ma reggel ez a textus, ez kényszer minket, hogy gondolkodjunk, hogy Jézus provokál minket, hogy ti, én, mi, kinek tartjuk az Úr Jézus Krisztust. Jézus Krisztus így mutatkozik be ebben a textusban, mint a szelíd király. Nem mint egy világi király, mint egy szelíd király, aki megérkezik egy szamár hátán, és ott vonul előttünk. Most mit jelent, hogy Jézus Krisztus a király? Hát a Biblia sokat beszél erről, ugye? A király megérkezett és hozta magával az ő országát. És Jézus Krisztus fog feltámadni a halálból, és most is uralkodik. És a Biblia bíztat minket, hogy forduljunk Jézus Krisztushoz, mint az egyetlen király ennek a világnak. És amikor a személyes életünkre nézünk, az mit jelent? Az, hogy ő az, aki vigyázik rám. Bízhatok benne. Nincsenek véletlenek az én életemben. Ő vigyázik rám, ő nagyon jól tudja a részleteket, mit történik velem. Imádhatom őt, ő az egyetlen, aki megéri, hogy imádjam. Hogy bízok benne, hogy átadjam az egész életemet neki, mert ő a király, ő az Úr. És ez az egyik üzenet. Ő a szelíd király, aki minket szeret. De ahogy mondtam ez előbb, ő nem csak azért jött, hogy megmutassa, hogy ő a király, hanem megmondta a tanítványoknak, hogy háromszor ne felejtsetek el, azért jöttem, hogy feláldozom az életemet, ugye? Nektek a ti bűneitekért. Mert Jézus Krisztus az ő engesztelő áldozattal megsemmisítette az összes áldozatokat. Nincsen több templomi áldozat, sőt, nincsen több templom. Azért tudunk találkozni egy kávézóban. Mert Jézus Krisztus a templom. És ő hívja az embereket, mit is mondott ez az idézet? Hogy a sokasság, a külföldiek, rengeteg ember legyen az Istennek az imádságházában, hogy boldogan imádják a Jézus, vagy az Istent. És ő lett a közbenjáró. Ő lett az engesztelő áldozat a mi bűnénket, és Isten így lett a mi atyánk. És mi lettünk az ő gyermeke. És a bűneink meg vannak tisztítva. És igazak vagyunk Isten előtt, aki a mi az atyánk. Erről szól. Ő a megváltó. Ő a megváltó. Ez a textus megmutatja nekünk ezt a kettesség Jézus Krisztusnak. Az egyetlen király és az egyetlen megváltó, aki így szeret minket, hogy feláldozta magát értünk. Ha még nem ismered őt, ha még nem ismered az Úr Jézus Krisztus, itt van az ideje, hogy Jézus felszólít, kivált, provokál, higgyél bennem. Mi egy olyan gyülekezet akarunk lenni, nem mint a zsidók, akik nem teljesítették az ő küldetésüket, hogy nem vitték a jó hír másoknak. Mi egy misszió gyülekezet vagyunk. Jézus arra hív minket, hogy legyünk egy imádságháza. És lehet, hogy ez a reklám helye az Imaláncnak, amit fogunk látni mindjárt. De az Imalánc nem egy külön kis program. Az Imalánc a szívdobbanás az egésznek. Azért van misszió, És azért imádkozunk másokért, mert vannak még emberek, akik Isten szeretne látni az ő gyülekezetben, hogy imádják Isten, és hogy boldogok. Mert aki ismeri az Úr Jézus Krisztus, az boldog ember. És Jézus minden megtesz, hogy a mi gyülekezetünk egy imádságháza legyen másokért, hogy rengetegen legyenek az Isten házában. Együtt boldogan tudjunk imádni az Úr Jézus Krisztus. Tehát Isten, ments meg minket, hogy nem vagyunk egy misszió gyülekezet. De azért vagyunk misszió gyülekezet, mert meg nincs itt mindenki az Isten házában, hogy imádjunk őt. Tehát menjünk az Úr elé, és tegyünk ezt meg. Imádkozunk, Jézus Krisztus hív minket, hogy imádjunk őt. Mennyi atyám, köszönöm. Köszönöm, hogy minden megtettél, hogy mi közel kerülhetjünk hozzád. Köszönöm, hogy elküldted az egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztus, aki eljött a világban, mint egy alázatos király, aki feláldozta az ő életét értünk, akinek az engesztelő áldozat eltörölte minden áldozat, amit ment előtte. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te véred miatt tiszták vagyunk. De gyermekét vagyunk. Köszönjük, hogy hitáltal bízhatunk benned, hogy mindent megtettél értünk, amire szükségünk van, hogy ismerjünk az atyát. És bocsáss meg, amikor a mi szívünk nincsen tele hálával. Amikor nem bízunk benned, mint király. Bocsáss meg, amikor aggódunk, félünk. Nem nyugodjunk meg te benned, nem bízunk, nem hiszünk benned, mint király és mint megváltó. Erősíts meg a mi hitünket, nyisd ki a szemünket, bonts ki a fülünket, puhítsd meg a mi szívünket, hogy nap mint nap tudunk fordulni hozzád, Jézus Krisztus, téged imádni. Engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Engedj, hogy lássunk a te szelídségedet. A te uralmadat, a te hatalmadat. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a kis gyülekezetet. Köszönjük, hogy szeretnél látni minket, mint egy imaház, ahol boldogan élünk a te jelenlétedben. Kérlek, hogy könyörülj rajtunk, buzdíts minket, hogy minél többen imádkozunk, és kérünk nagy dolgokat tőled, hogy minél több ember térjen meg, hogy minden több ember forduljon de hozzád, Úr Jézus Krisztus, hiszünk, hogy minden egyes ember Magyarországon fontos neked, hogy nincsenek kicsi emberek. Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk, könyörülj a te népeden, így áld meg minket saját magaddal. Köszönöm, hogy ezt imádkozhattunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.